Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod. Most ezen a héten ugye, előző héten ugye megsokszorozódásról beszéltem, és 2020 a megsokszorozódás éve, hiszük ezt, és nagyon sok mindent tanított Isten a megsokszorozódással kapcsolatban. És ezen a héten volt lehetőségem ugye elmenni a házi csoportokra, és meghallgatni, hogy ki hogyan gondolkozik a megsokszorozódásról. És az egyik házi csoportban volt egy valaki, teljesen mindegy, nem jár a gyülekezetünkbe, de érdekes volt meghallani az ő nézőpontját, hogy amikor meghallja, egyébként egy nem gyülekezetbe járó ember, meghallja ezt a szót, hogy megsokszorozódás, mi jut eszébe. És igazából ilyen gondolatok merültek fel benne, hogy miért kell mindig megsokszorozódni, miért kell mindig növekedni, miért nem tudunk elégedettek lenni azokkal a dolgokkal, amiket Isten ad az életünkbe, miért kell mindig többre vágynunk nekünk embereknek. És lehet, hogy benned is felmerül ez a kérdés, hogy miért van ez, hogy erről beszélünk a gyülekezetben, miért nem jó az, ahogyan eddig működtek a dolgok. Eddig is jó volt, nem? Ezután is jó lesz. Miért van szükség meg sokszor? Miért beszélünk egyáltalán erről a témáról? És ez nagyon még mélyebbre megy igazából, és rájöttem arra, hogy van egy kulturálisan egy fal, amiben beleütközik ez az üzenet. Van egy gondolkozásmód, ami miatt ez az üzenet nem tud átmenni embereknek. És rájöttem arra, hogy vannak egyszerűen emberek a világban, akik nem akarnak változni. Nem akarnak növekedni. Nem akarnak fejlődni. Nem akarnak tovább lépni. És ez egy kulturális probléma. És azt gondolom, hogy azért tart itt ez az ország, ahol tart például, vagy azért tartanak emberek ott az életükben, ahol tartanak, mert nem akarnak növekedni. Egyszerűen mindig így belecsapódik ez az üzenet, ez a gondolkozásmód, egy ilyen ellenkultúrában, ami a világban van, ilyen falba, hogy jó az úgy, eddig is jó volt, akkor most miért ne lehetne, vagy miért utána is jó lesz. Értitek? Ez a fajta gondolkozásmód, és igazából, ne értsétek félre, én azt gondolom, hogy hálásaknak kell lennünk minden egyes szintért, minden egyes dologért az életünkbe, ahol éppen tartunk. Hálás vagyok 2019-ért. Hálás vagyok Istennek azokért a dolgokért, amiket tett 2019-ben. Hálás vagyok azokért a pontokért, azokért a fontos pontokért az életemben, amin keresztül vezetett. Viszont meg kell, hogy értsük azt, hogy Istentől nem azért kapunk dolgokat az életünkbe, hogy azokat így félrerakjuk a polcra, és ott porosodjanak, hanem Isten azért adja ezeket a dolgokat a kezünkbe, nem azért, hogy megtartsuk, hogy elrejtsük, hogy elássuk az életünkbe ezeket, hanem hogy használjuk, hogy fejlesszük, hogy kibontsuk, és megsokszorozzuk, ezzel másokat megáldunk. És én mint tanár, én is nagyon sokszor, mint pedagógus látom az emberekbe a potenciált, hogy fú, ebből a gyerekből mennyire sok tehetsége van, hogy mondjuk tök jól zenész lenne belőle, vagy egyszerűen csak így nagyon jól tudna zenélni. És látom embereknek a döntéseit, hogy egyszerűen, amikor elrejtik azt az ajándékukat, azt a tehetséget, ami bennük van, és így eltemetik, akkor gyakorlatilag elpazarolják. És rengeteg ember pazarolja el az életét. Rengeteg ember pazarolja el a tehetségét, az idejét. Rengeteg ember pazarolja el a tehetségét, és az életet, az életét, azt az életet, amiért Krisztus elvileg nagy váltságadíjat fizetett. Értitek? Azt az életet pazaroljuk el ilyenkor, amiért Jézus odaadta az egész életét. És Isten nem csak meghalt egy élet, vagy Jézus nem csak meghalt az életedért, hanem ő, és ez nem olyan, hogy megtérsz, és akkor azonnal tied lesz az élet, elkezdesz ezen menni, de viszont a te döntéseidtől függ, hogy ezt mennyire fogod kibontani, ezt az életet. Ez nem az üdvösségről szól, hanem arról az életről, amit itt ezen a földön akarsz élni. És És a mai nap egy történetről szeretnék beszélni. A Máté 25-ben van egy történet a talentumokról, és lehet, hogy sokan ismeritek ezt a történetet, lehet, hogy még valaki soha nem hallotta ezt a történetet, teljesen mindegy. Ez a Máté 25-14-ben van megírva, és a mai üzenetem erről fog szólni, erről a történetről. Példázat a talentumokról. Készen álltok? Hosszú a történet, ne aludjatok el közben, jó? Ha valaki elalszik melletted, lögd oldalba, hogyha úgy hallod már, hogy horkol, vagy valami, tehát, hogy jó? Hosszú, tartsatok ki, de nagyon érdekes, és nagyon izgalmas. 14. vers. Akkor Isten királysága hasonló lesz ehhez. Egy ember külföldre akart utazni, ezért összehívta a rabszolgáit, és minden vagyonát a gondjaikra bízta. Egyiküknek 5 talentumot adott, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1. Mindenkinek a maga képességei szerint. Ezután elutazott. Aki az 5 talentumot kapta, rögtön üzleti vállalkozásba fektette, és újabb 5 talentumot nyert vele. Aki 2 kapott, ugyanígy tett. És újabb 2 talentumra tett szert. Aki viszont 1 kapott, ásott egy gödröt, és oda rejtette el az ura pénzét. Hosszú idő elteltével hazatért a gazdájuk. Előhívta a rabszolgáit, hogy számoljanak el a rájuk bízott értékekkel. Aki 5 talentumot kapott, összesen 10 hozott vissza. Ezt mondta, uram, 5 talentumot bíztál rám, és ezzel 5 másik talentumot szereztem. Uram megdicsérte, jól van, hűséges és derék szolgám. Jól gazdálkodtál ezzel a kevéssel, ezért sokkal többet bízok rád. Gyere, és örülj velem együtt. Ezután következett az, aki 2 talentumot kapott. Ezt mondta, uram, 2 talentumot bíztál rám. Nézd, újabb 2 talentumot szereztem vele. Ura őt is megdicsérte. Jól van, hűséges és derék szolgám, jól gazdálkodtál ezzel a kevéssel, ezért sokkal többet bízok rád. Gyere, és örülj velem együtt. Ezután jött az, aki 1 talentumot kapott. Ő így számolt be. Uram, tudom, hogy szigorú és kemény vagy. Még azt is learatod, amit nem te vetettél, és onnan is begyűjtöd a termést, ahová nem vetettél magot. Féltem tőled, ezért elástam a talentumot. Tessék, itt van, ami a tied. Ekkor ura azt mondta neki, te gonosz és haszontalan szolga. Azt gondoltad, hogy ezt azt is learatom, amit nem én vetettem, és onnan is begyűjtöm a termést, ahová nem szórtam magot. Akkor miért nem vitted pénzváltókhoz a pénzemet, hogy kamatozzon? Most kamattal megnövelve kaptam volna vissza. Szolgáinak pedig ezt parancsolta. Vegyék el tőle azt a talentumot, és adjátok oda annak, akinek 10 van. Mert aki jól gazdálkodik azzal, amit kapott, arra még többet fognak bízni, és bőségesebb, bőségben lesz. Aki viszont nem használja, amit kapott, attól mindent el fognak venni. Ezt a haszontalan szolgát pedig dobjátok ki a sötétségbe. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Oké, mielőtt bármit is elkezdünk gondolni erről a történetről, főleg a végéről, szeretném leszögezni. Ez a történet nem az üdvösségről szól. Oké? Ez nem arról szól, hogy annak ahogyan a talentumaidat kezeled az életbe, ez fogja meghatározni, hogy ha mennybe vagy a pokolba fogsz kerülni. Egyértelműen elmondja a Biblia, hogy ez egyedül Jézus Krisztusba vetett hit által, nem cselekedetek által, hanem hit által történik. Ez a történet azokról a dolgokról szól, amiket Istentől kaptunk az életben. És az első dolog, amit meg kell, hogy értsünk, hogy minden, amink van, az nem a miénk igazából. Minden, amid most van, az igazából nem a tied. Ezt Istentől kaptad kölcsönbe, hogy gazdálkodj ezzel a dologgal. Istentől kaptuk kölcsönbe, rád bízta, hogy gondot viselj ezekre a dolgokra. A 14. vers beszél erről. Szóval az időt, amid van, az nem a te időd, az Istentől kaptad azt az időt. Az életednek, a napjainak a számát, az igazából nem a tied, ezt Istentől kaptuk kölcsön. A tehetségünket is. Istentől kaptuk, hogy gondot viseljünk rá. Az ajándékaid, ilyen a pénzed, ilyen a tested, ilyen a gyermeked. Ilyenek azok az emberek, akiket Isten az életedbe helyezett. És rád bízta ezeket az embereket. 2 kérdést fog Isten minden embernek feltenni, amikor meghalunk. Az egyik kérdés az az, mit kezdtél Jézussal? Mit kezdtél Jézussal? Mit kezdtél azzal, ezzel az infóval, hogy Jézus meghalt érted a kereszten? Mit kezdtél ezzel? Reagáltál erre? A bizalmadat Krisztusba helyezted, vagy elutasítottad? És ez alapján megyünk, vagy a mennybe, vagy a pokolba. A második kérdés, az nem üdvösség kérdése, de a második kérdés is mindenkinek fel fogja tenni Isten. Mit kezdtél azzal, amit a kezedbe helyeztem? Mit kezdtél azokkal a dolgokkal, amiket a kezedbe helyeztem? Mit kezdtél a pénzeddel? Mit kezdtél az időddel? Mit kezdtél a tehetségeddel? Mit kezdtél a napjaiddal? Mit kezdtél az emberekkel? Mit kezdtél a munkáddal, a kapcsolataiddal, a lehetőségeiddel, az erőddel? Mit kezdtél ezekkel? És mindannyiunknak el kell számolnunk majd ezzel. Egy nap. Ez az ige, amiről most beszélünk, ez a történet a megsokszorozódásról szól. Arról szól, hogy az úr odaadta az egyik szolgájának az 5 talentumot, és az megduplázta. 10-et csinált belőle. Ott van a másik szolga, akiknek 2 adott, és megsokszorozta, megduplázta. Ez az ige a megsokszorozódásról szól. Hadd mondjak el egy dolgot. A megsokszorozódás az egy olyan dolog, amibe munkát kell raknod. Még egyszer mondom. A megsokszorozódás egy olyan dolog, ami munkával jár. Ez nem fog magától jönni. A megsokszorozódás ott kezdődik, hogy odaadod Isten kezébe, engeded, hogy megtörje, és utána megfogod, és utána elkezdesz valamit kezdeni ezzel. Elkezdesz munkát belerakni. Csupán azzal, hogy imádkozol otthon, nem fog kinyílni az életed. Tenned kell dolgokat. Csupán az, hogy vársz, hogy majd valami történjen az életedbe, majd megváltozzon az életed hirtelen valamilyen oknál fogva, vagy hogy kinyíljon az életed, és azok a potenciál, ami benned van, az csak úgy magától kinyíljon, ez nem fog megtörténni, ha csak nem raksz bele munkát. És ez néha problémákkal fog járni. Kényelmetlen lesz. Kihívás elé fog állítani. Nyújtani fog. Lehet, hogy konfrontálni fog. Fel kell állnod a számítógéped elől, a tévéd elől, a Facebook elől, az Insta elől, és nem csak nézni és álmodozni, hogy másoknak milyen élete van, hanem hogy te elkezded megvalósítani azt az életet, amire Isten hívott el. Tenned kell a dolgok érdekében, hogy azt az életet elkezd tudni élni, amire Isten elhívott, és amiért Jézus meghalt. Lehet, hogy azt mondod, oké, Géza, de nem tudom, mit tegyek. Nem tudom, Isten, mire hívott el engem. Nem kaptam proféciát, nem kaptam semmilyen kijelentést az életemre. Nagyon sokan vannak így. Tegye fel a kezét, aki őszintén azt tudja mondani, hogy nem tudja, hogy mi lesz vele mondjuk 5 év múlva. Őszintén, nem baj, hogyha... Köszönöm az őszintesség. Köszönöm. Hadd mondjam el, hogy ez nem egy rossz állapot, ahol vagy. És büszke vagyok rátok, hogy őszintén bevállaltátok. Hadd mondjam el, 15 évvel ezelőtt én sem tudtam, hogy pásztor leszek, és itt fogok prédikálni. Isten nagyon sokszor nem mutatja meg lépésekre előre, hogy mit fog történni az életedben, hanem azt mondja, hogy legyél hűséges ott, ahova helyeztelek. Legyél hűséges ott, ahol éppen vagy. Legyél hűséges ott, azon a munkahelyen, ahol éppen vagy. Legyél hűséges abban az iskolában, ahova helyeztelek, ahova felvettelek. Legyél hűséges ott, abban a csapatban, ahol szolgálok. Ott, abban a gyülekezetben, ahol vagyok. Legyek hűséges ott, azokkal az emberekkel, akiket Isten rám bízott. Legyek hűséges azzal a mennyiségű pénzzel, amit Isten rám bízott. Azzal a mennyiségű idővel, amit Isten nekem adott. Azzal a mennyiségű energiával, amit Isten rám bízott. Értitek? Nagyon sokszor már nem akarunk itt lenni, hanem már valahol máshol szeretnénk lenni. Előrébb szeretnénk lenni. 3 lépéssel, 4 lépéssel előre. De ahhoz, hogy eljuss oda, ahhoz hűségesnek kell lenni a mostban, a jelenben, hogy Isten elvigyen a jövőbe. De ha mindig a jövőbe akarsz várakozni, oda akarsz menni, és nem akarod végigjárni a hűségnek a tesztjét, a hűségnek az útját, akkor sosem fogsz eljutni oda. fogd meg a jelent. Szia! Fogd meg a jelent, ahol vagy, és legyél hűséges azon, és hozd ki abból a legtöbbet, ahol éppen most vagy. Ahol most vagy. Mondj igent Istennek, amikor valamire megkér. Zoli, nem tudom, itt van-e a Zoli? Nincs itt a Zoli. Zoli, 13 évesen nem hiszem, hogy arra gondolt, hogy egy nap üdvitthon fog vezetni, egy csapatot fog vezetni. Viszont mit csinált? Mindig, amikor az ő Dennis pásztor mindig kért tőle valamit, figyelj Zoli, megtennéd ezt, vagy azt, vagy amazt. Igent mondott. Hűséges volt a pici dolgokon, a kis apróságokon. És ez az, amit meg kell értenünk, hogy ebben a történetben ez erről szól. Leértékeljük az egy talentumot. Nem gondoljuk, hogy a sok. Nem értékeljük az életünkben a keveset, a picit. Nem gondoljuk, hogy ez fontos, hogy ezt Isten meg akarja sokszorozni. Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog, amit meg kell értenünk ebből a történetből, hogy mindig fogjuk érezni úgy magunkat, hogy valakinek több talentuma van. Valaki 5-öt kapott, valaki 2-t kapott. És azt gondoljuk, hogy nekem csak egy van, szóval ez nem annyira fontos. Most egy vagy 2, tök mindegy Istennek, nem? Nem. Isten nem így gondolkozik. Mindenki érezte és érezni fogja magát, hogy nekem csak egy talentumom van. Összehasonlítás kérdés. Ami lehet, hogy neked 5, az másnak 1. Más szemével nézve az 1. Értitek? Értitek ennek a logikáját? Azt gondolom, hogy ez az ember, ami miatt nem tudta megsokszorozni azt, és nem volt hűséges, vagy nem gondolta, hogy ez komolyan ezt az egészet, mert azt gondolta, hogy hát, vannak nálam tehetségesek emberek is. Hogyha nekem is 5 talentumom lenne, akkor én is beleraknám, én is megsokszoroznám, de igazából nekem csak 1 van. Az nem számít, az nem olyan sok. Amit most van, vannak emberek, akik kevesebbet kaptak ennél. Ha mindenki így gondolkozna, senki nem tenne semmit. Nem használnánk azt, amit Istentől kaptunk. Ne hasonlítsuk magunkat másokhoz. A második dolog, ami miatt azt gondolom, hogy ez az ember nem tudta megsokszorozni, nem merte kinyitni a talentumait, vagy tovább fejleszteni a talentumait, az, hogy félt a szigorúságtól. Az az ember, aki nem tudja elviselni a szigorúságot, annak az embernek az életébe Isten nem tudja kinyitni a talentumait, és nem tudja megsokszorozni. Ugyanis mit mond itt az ige? Azt mondja az ige, hogy féltem tőled, mert tudom, hogy te egy szigorú úr vagy. Ezért elrejtettem a talentumomat. Félt a szigorúságtól. Félt attól, hogy Isten egy szigorú Isten. Hadd mondjam el, hogy Isten, amikor azt mondod Istennek, hogy sokszoroz meg az életemet, Isten bele fog helyezni az életedbe olyan embereket, akik szigorúak lesznek veled. Szigorú főnököt, egy szigorú tanárt, egy szigorú pásztort, egy szigorú vezetőt, egy szigorú szülőt. Legyél hálás ezekért az emberekért. Ha nem tudod elviselni a szigorúságot az életedben, nem fogsz növekedni. Nem tudod megsokszorozni. Nem tudod kibontani az ajándékaidat. Isten helyezi ezeket az embereket az életedbe, de a szigorúság nem rossz dolog. A szigorúság rendre és önfegyelemre tanít az életben. Szükségünk van erre. Annak érdekében, hogy kamatoztatni tud a talentumaidat. A hűség. Ugye azt írja itt az igében, hogy Ura megdicsért, a 21. vers, jól van, hűséges és derék szolgám. Jól gazdálkodtál ezzel a kevéssel. És ki is emeltem itt nektek az igében, hogy hűség. A hűség nem egy népszerű szó, nem egy 21. századi szó. A mai világban nem ismerik ezt a szót, hogy hűség. Az emberek mindig azonnal többet akarnak, azonnal, anélkül, hogy valamit beleraknának a dolgokba. Isten egy hűséges Isten, és azt szeretné, hogyha mi is hűségesek lennénk. A hűség azt jelenti, hogy megbízható, szavahihető, bizalmas. valakihez, valamihez kitartó ragaszkodás, lojalitás, ragaszkodó, támogató, következetes, állhatatos. Erről szól. Ezt jelenti a hűség. Lukács 16:10 azt mondja, aki hűségesen gazdálkodik a kevéssel, arra sokat is rá lehet bízni. De aki hűtlenül kezeli a keveset, az akkor is csalni fog, mikor sokat bíznak rá. Mi a kulcs? Ha szeretnéd, hogy Isten megsokszorozza az életedet, legyél hűséges a kicsin. Legyél hűséges ott, ahova Isten helyezett. Amin hűségesek vagyunk, Isten megsokszorozza. Ez az ige erről szól. Sokszor vannak ilyen nagy álmaink, hogy hol szeretnénk lenni. De Isten nem azt nézi, hogy éppen hol vagy, hanem hogy hűséges vagy-e ott, ahol éppen vagy. Amen? Felírtam magamnak 4 dolgot, hogy mik azok a dolgok, amik visszatartanak bennünket, hogy Isten ki tudja bennünk bontani az ajándékainkat, a talentumainkat, és hogy amik így visszatartanak, hogy megsokszorozódjon az életünk. Az első ilyen dolog a félelem. A félelem. Félelem a kihívásoktól. Félelem a konfrontációtól. Félelem, hogy hibázni fogsz. Ez az egyik legnagyobb. Hadd mondjam el, csak az nem hibázik, aki nem csinál semmit. Ha valamit csinálsz, és elindulsz egy úton, akkor fogsz hibázni. Szóval ne félj a hibáktól, ne félj attól, hogy hibázni fogsz. Ha vezető leszel, hoznod kell döntéseket, és fogsz hibás döntéseket hozni. Fogsz hibázni. Viszont meg kell értenünk, hogy nem szabad, hogy a félelem visszatartson ezektől a dolgoktól. A második dolog az alacsony önbecsülés. Visszatérve a félelemhez, bátorság kell ahhoz, hogy ki tud nyitni az ajándékaidat. Ez fontos. Megértsük, hogy bátraknak kell lennünk. Bátorság kell ahhoz, hogy kinyisd az ajándékaidat. Megengedd Istennek, hogy kinyissa az ajándékaidat. A második dolog az alacsony önbecsülés. Alacsony önbecsülés, ez is egyfajta félelem. Félelem, hogy nem vagyok elég jó. Félelem, hogy nem vagyok alkalmas. Kicsinek látjuk magunkat, hogy nincs bennem annyi, nem tudom elvégezni, ilyen sáskáknak látjuk magunkat, ahelyett, hogy oroszlánoknak látnánk magunkat. Az alacsony önbecsülés az visszatart minket, hogy Isten meg tudja sokszorozni azt, ami bennünk van. A harmadik dolog a rossz hit. Rossz hit. Egy rossz fajta gondolkozásmód az életünkkel kapcsolatban, és ez pedig az, és nemrég jöttünk rá a Zsanival együtt egyébként egy beszélgetés során erre a dologra, hogy, és ez nagyon sokszor így keresztény körökben így elterjed ez a dolog, és teljesen ilyen passzívvá teszi az embert. Ez pedig az, hogy minden úgyis úgy lesz, ahogy Isten eltervezte. Minden úgyis úgy lesz, teljesen mindegy, hogy élem az életemet, teljesen minden milyen döntéseket hozok, majd úgyis Isten akarata lesz meg. Mert ő előre megírta ezt, mert pont házi csoporton beszélgettünk erről a témáról, erről a kérdés, hogy másokban is ugye felmerült ezek a dolgok. És nagyon szeretem az ilyen beszélgetéseket, mert ez egy rossz gondolkozásmód, ez az, ami passzívvá tesz bennünket. A Biblia egyértelműen leírja azt, hogy mi vagyunk azok, akik formáljuk a jövőnket. A mi döntéseinkkel, saját döntéseinkkel formáljuk a jövőnket. Látja Isten, hogy fogunk dönteni. Ez egy természetfeletti dolog, de mégis ő nem, Isten segít, terelget bennünket, tanácsot ad, de a végső döntést nekünk kell meghozni. Nekünk kell kimondani, igen vagy nem, jobb vagy bal. Ezt írja a Biblia, hogy válaszd az életet, eléd raktam, Mózesben van megírva, Isten ezt mondja Izraelnek, hogy eléd tártam az életet és a halált. Válaszd az életet. Hogy élj gyermekeiddel együtt. Szóval, hogy Isten egyértelműen elmondta, hogy ez a mi döntésünk, ez a mi felelősségünk, hogy hozzuk meg. És ez a rossz hit miatt sokszor emberek passzívvá válnak az életben. És az utolsó két dolog, ami a legnagyobb ellensége a keresztényeknek, ez a halogatás és a kifogások. Halogatás és a kifogások. Halogatás, hogy majd egy nap. Ez a kedvenc szava a halogatásnak. Majd egy nap. Majd egy nap megcsinálom. Majd holnap. Majd holnap után. Majd egy nap teszek valami jelentőségteljeset. Majd egy nap teljesen Istennek adom az életemet. Majd egy nap teljesen bízni fogok benne. Majd egy nap lerakom ezt a bűnt. Majd egy nap megváltozok ebben. Majd egy nap máshogy fogom csinálni az életemet. Értitek? Ez a legnagyobb veszély, hogy mindig csak azt mondjuk, hogy majd egy nap, majd később. Halogatjuk a dolgokat. És a második leghalálosabb ilyen szójárás az az, hogy miért nem tudtuk megcsinálni. És mindig kifogásokat hozunk, hogy miért nem tudjuk megcsinálni. Miért nem tudtam megtenni. Ez a majdnem. Majdnem megcsináltam valamit. Majdnem segítettem valakin. Majdnem eljöttem gyülibe. Majdnem ezt csináltam, ezt csináltam. Majdnem sikerült az a vizsga. Majdnem. Értitek? Örülök neki, hogy Jézus nem csak majdnem halt meg a kereszten. Örülök neki, hogy Jézus nem csak majdnem ment végig azon az életen, amire Isten elhívta. Amen. Jézus nem csak majdnem csinálta végig az életét, hanem megcsinálta. Elkezdett lépni, és belelépett abba, amire Isten elhívta. Ne éld az életedet, éld meg a pillanatot, éld meg azt, amire Isten elhívott. Lépj bele ma, lépj bele most. Ne csak higgy, ne csak reménykedj, hanem kezdj el tenni ezekért dolgokat. A Jakab 2.17 azt mondja, ugyanúgy van a hit is, ha nem következnek belőle tettek, akkor halott. Nem ér semmit, mert nem hatékony. Hadd mondjak még egy utolsó kegyelemdöfést, bocsánat. Csak abban hiszel, amit valóban meg is teszel. Hiszel a csendességben? Csendes időben? Igen, hiszek. Csinálod? Nem. Akkor nem hiszel benne. Hiszel a tizedben? Hiszel a tizedben? Persze, hogy hiszek, Géza. Fizeted a tizedet? Nem. Akkor nem hiszel a tizedben. Értitek? Hiszel bizonyos dolgok. Nem az számít, miben hiszel, hanem mit teszel. Mert amit teszel, abban hiszel igazán. Isten arra vár, hogy végre felálljunk, és ne csak reménykedjünk, higgyünk dolgokban, hanem elkezdjük tenni azt, amire ő elhívott. És ne keressünk kifogásokat, ne keressünk, hogy miért nem tudjuk megcsinálni, ne halogassuk a dolgokat, hanem lépjünk bele. Engedjük meg, hogy Isten kibontsa ezt bennünk. Kétféle ember létezik. Olyan ember, aki kifogásokat keres, és van egy olyan, és a másik típusú ember, aki a megoldásokat keresi. Ne keresd kifogásokat, keresd a megoldásokat. Ne úgy fogd fel, hogy miért nem tudom megcsinálni. Miért vagyok erre képtelen, miért nem fog működni ez a dolog, hanem hogy keresd megoldásokat, hogy hogyan fog működni. Hogyan tudjuk ezt megcsinálni, hogyan tudjuk ezt véghez vinni. Ez az a dolgok, amik kibontják bennünk ezeket a dolgokat. Jézus sem keresett kifogásokat, végigjárt az utat, és meghalt a kereszten. Amen. Adjunk hálát ezért Jézusnak. És tényleg csak ezért ezt az üzenetet szerettem volna veletek, nektek elhozni, hogy tényleg csak amit Isten a kezedbe adott, legyél hűséges azon. Kezd el kibontani, és engedd meg, hogy Isten megsokszorozza, ami rád lett bízva. Engedd meg, hogy Isten megsokszorozza az idődet, engedd meg, hogy Isten megsokszorozza az energiádat, engedd meg, hogy Isten megsokszorozza az életed területeit, engedd meg neki, és sokszorozd meg az, amit Isten rád bízott. Az embereket, a kapcsolataidat, bármiről is van szó az életedben. Amen. Kérlek, álljatok föl, imádkozzunk most együtt. Drága Jézus, köszönjünk neked, Urunk, ezt a történetet a Bibliából, köszönjünk neked, Urunk, hogy te tanítasz bennünket, és imádkozom, Uram, azért, hogy adj egy kijelentést ma erről a dologról, és kérlek, Uram, hogy kezd el kibontani bennünk azokat a dolgokat, amiket adtál, és ma meghozunk egy döntést. Szeretném, hogy gyülekezetem, mert meghoznánk egy döntést, hogy megfogjuk azokat a dolgokat, amiket Isten a kezünkbe helyezett, és elkezdjük megsokszorozni. Elkezdjük kibontani. Drága Jézus, ma meghozunk egy döntést. Oda tesszük a te kezedbe ezeket a dolgokat, és elkezdjük kibontani ezt. És elkezdünk belerakni munkát, Uram. És meghozunk egy döntést, hogy nem fogjuk a két talentumot, azt a kettőt visszaadni, hanem meg fogjuk sokszorozni, amit te adtál nekünk. Hogy az, amikor ötöt kapunk tőled, akkor nem ötöt fogunk visszaadni, hanem többet, tizet. És Uram, meghozzuk azt a döntést, hogy amikor egy talentumot kaptunk tőled, akkor nem egyet fogunk visszaadni. Nem fogjuk elásni, nem fogjuk eltemetni, hanem megsokszorozzuk. És kettőt csinálunk belőle, és hármat csinálunk bele, és továbbadjuk neked, és visszaadjuk neked a te dicsőségedre. Uram, mert ez a tied, tőled kaptuk, köszönjük neked, Jézus. Uram, tied legyen minden dicsőség. Uram, ez rólad szól. Uram, ez a te terveidről szól. Ez a te királyságodról szól. Ez a te víziódról szól. Uram, a te missziódról szól, hogy betöltsd, Uram, ezen a földön. Uram, használd az ajándékainkat, használd azokat a dolgokat, amiket adtál nekünk, Uram, a te királyságod építésére, hogy embereket építsünk ezen keresztül, hogy megáldjunk embereket ezen keresztül, és hogy emberek életét tegyük jobbá, Jézus nevében. Amen.